Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 27-es számú énekét énekeljük kezdő énekként. 27-es ének az Eke énekes könyvben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 390-es számú éneket énekeljük liturgi énekként, az Eke énekes könyv 390-es számú énekét.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert te vagy üdvözítő Istenem. Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják, így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Isteni béke, szent nyugalom, az őrzőm, ő pásztorom. Boldogan érzem, s valom is él, Jézus életem, Jézus enyém. Dicséret hangzik az ajkamon, Jézus töröm,
imádkozzunk testvéreim! Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözöljünk a te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz, és uralkodol örökkön, örökké. Amen. Most pedig hallassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra, oltár előtti felolvasásra rendelt szent igéket, melyeket megírva találunk Pál rómaiakhoz írt levelének 13. fejezetében, 11-től a 14. versig, valamint Jeremiás próféta könyvében a 23. fejezet 5. versétől a 8. a következőképpen. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szerezkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Jeremiás könyvében pedig ezt olvashatjuk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni, az Úr a mi igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Testvéreim, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, elmúlt héten jelezték, hogy bizonyságot szeretnének tenni. Áll még ez? Igen. Jó, akkor várjuk Tamás bizonyságtételét.
Erős Áram Istenünk, szeretettel köszöntök én is mindenkit. A múlt héten, hétvégén egy eke alkalmon voltunk, egy ifjúsági hétvégén, arról szeretnék pár szót mondani, valamint hát az egész hét nagyon hangsúlyosá vált számomra személyesen. Nagyon jó volt, tehát az ifjúsági hétvégén Manassé királyról volt szó, az volt a hétvégének a címe, hogy egy király megtér, és nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy miközben én egyébként szolgálóként mentem, ami semmit nem jelent, de jó volt megtapasztalni, miközben az Isten igéje hangzott, Isten mutatott meg bűnöket az életembe, felhozott olyan dolgokat, amik rendezetlenségek előtte, és nagyon jó volt őszintén megállni Isten előtt, és oda mentem az egyik testvéremhez, az Úr Jézusban, és kértem, hogy együtt rakjuk le ezeket a bűnöket, amiket megláttam. És nagyon jó volt, nagyon személyessé vált, amikor miután Isten elé leraktam minden olyan dolgot, amit megláttam bűnök az életemben. Nagyon jó volt, hogy a testvér egy igét mondott, miután vége volt a lelki gondozói beszélgetés, és azt mondta, hogy hű és igaz az Isten, hogy aki megvallja a bűnét, az annak megbocsátja bűneit, és megtisztítja minden gonoszságtól. És ez nagyon személyessé vált számomra, hogy igen, Istennél van lehetőség rendezni a bűneimet. És olyan csodálatos volt ezt megtapasztalni, hogy Isten megbocsátott nekem, és tudtam tovább menni örömmel a szolgálatban. Aztán, ami nagyon hangsúlyos lett a hétvégén, volt egy ilyen beszélgetésünk, amikor a fiatalokkal arról beszélgettünk volna, hogyha most ebben a percben meghalnál, akkor mi történne veled? Hova kerülnél? Tudnád-e, hogy az örök életbe jutsz Krisztus érdemét, vagy pedig a pokolra kerülnél? Nagyon megdöbbentő volt ez a beszélgetés, sokan őszintén azt mondták, hogy mivel nem hisznek Istenben, mivel nincs kapcsolatuk az élő Istennel, ezért ők úgy gondolják, hogy ebben a pillanatban, ha elhunynának, akkor a kárhozatra kerülnének. Aztán ugye jó volt ezt megbeszélni, hogy az Úr Jézus által a bűnös emberek számára van kiút a pokolból, van út a mennybe. Aztán mindig az ifjúsági hétvégénket mindig egy közös ima alkalommal zárjuk le, és azért nem mondom, hogy szokás ez, mert ez egy élő dolog, itt az élő Istennel vagyunk kapcsolatban. És amikor jöttünk hazafele az autópályán, történt egy baleset, olyan körülbelül 120-nál belepült egy ilyen egerészőr, és mindenki nagyon megijedt. És nagyon jó volt ezt megtapasztalni, hogy az élő Isten ott volt velünk, és megoltalmazott minket. Általában azt mondták, akik mögöttem ültek, amikor történt ez a baleset, hogy akkor átpukkant ez a madár, amikor belejött az üvegbe, hogy bedugult a fülük. És Isten kegyelme, hogy én vezettem az autót, de én semmit nem hallottam. Tehát számomra ez tényleg egy csoda volt, megtapasztalni azt, hogy Isten megőrzi a mi életünket. Tehát rögtön lehúzódtunk, és mondtuk, hogy akkor jó, akkor most adjunk hálát Istennek azért, hogy megőrzött. És egyébként aznap az volt az ige, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az ember fia. És még ez feljött az autóba, hogy mi lett volna, hogyha most hogyha most Isten úgy rendelkezik, hogy itt vége, lezárja az életünket. De aztán nagyon nagy öröm volt bennünk, hogy Isten megtartott. És egy érdekesség, hogy amikor indultunk, Petrilla Attila mondta, hogy örül, hogy én vezetek, és akkor úgy éreztem, hogy egy kicsit, tehát nem mertem azt mondani, hogy nem az a lényeg, hogy ki vezet, hanem hogy Isten oltalmaz minket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most ezzel a vallomással tartozom mindenkinek, hogy valóban nem az volt a lényeg, hogy ki vezetett, hanem hogy az élő Isten ott volt velünk. És jó volt ezt megtapasztalni, hogy Istennek van hatalma az életünket megőrizni. Aztán, amikor hazaértem, a feleségem már hallotta a hírt, és könnyek között fogadott. Hát ez nagyon megindított, és mondta, hogy nem akarja, hogy így halljak meg, hogy bele fogok halni, hogyha szolgálok. Hát egy kicsit a nők túl dramatizálják a dolgot. De aztán olyan jó volt azt mondani a feleségemnek, hogy szívem, hogyha most nem te ölelsz meg itt, akkor már lehet a mennybe lettem volna, és az Úr ölel magához. És olyan jó ebben a bizonyosságban lenni, hogy igen, Krisztus azért adott örök életet neked is, aki testvérem vagy az Úrban, meg nekem is, hogy őt szolgáljam, és ne azért, hogy magam örömére, magam javára éljek. És ez nagyon jó volt megtapasztalni, hogy az Úr tudja, és az az út, amit elénk adott, amit elém adott, azt azon kell járnom az engedelmesség útján. Aztán kedden még bibliaórán Son tartotta közöttünk az áhítatot. Nagyon érdekes az Úrnak, nagyon nagy kegyelme, hogy pont erről volt szó, az imádkozásról. És arról beszélgettünk, hogy amikor az apostolokat, Pétert és Jakabot elkapják, őt megölik, Péter és imádkozik a gyülekezet, ő viszont életben marad. És nagyon áldott alkalom volt ez a biblióra, mert ugyanis mi is erről beszélgettünk, hogy most akkor ez hogy van, hogy az egyiket Isten élni hagyja, a másiknak pedig hazaszólítja. És jó volt ebben megnyugodni, hogy az Isten szent akarata tudja ezt, hogy kinek mikor van itt ez ideje. Úgyhogy én szeretnék mindenkit bátran hívogatni a bibliaóránkra is, nagyon áldott alkalmak, minden kedden 5 órától szokott lenni, és jó együtt lenni, és figyelni Istenre. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Valaki még esetleg? Akkor folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük az ige hirdetése készülve a 154-es számú éneket. 154-es éneket az énekes.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigényét úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 21. fejezetében, az első verstől a 9-ig a következőképpen. Isten igéje tehát Máté evangéliumából olvasom a 21. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfágéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme király jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó áll a csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus megparancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágokat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, Advent 4 hete kezdődik most el, vagy kezdődött most el ezen a vasárnapon, ahogy ég az adventi koszorún az első gyertya, és még a másik 3 ott áll, meggyújtatlanul is mutatja, hogy 4 vasárnapunk van. És ez a 4 vasárnap, Advent 4 vasárnapja, karácsonyra készülődés, a várakozás időpontja. Sok népszokás kapcsolódik ehhez az ünnepkörhöz. Azt is látjuk, hogy sok új szokás is kötődik ehhez az ünnepkörhöz. Nem is lenne baj ezekkel, hogyha alapvetően az ünnepkörnek a lényegét emelnék ki, a népszokások is, vagy ezek az új szokások, de sajnos azt kell látnunk, hogy inkább eltakarják a valódi üzenetét ezeknek az ünnepeknek. Valahogy így lehetne megfogalmazni ezeket a szokásokat, hogy ünnepeljünk, de az ünnepnek a központi üzenetét azt takarjuk el ezekkel az ünnepekkel, ezekkel a szokásokkal. Igénk egy jól ismert történetet ír le. Nincs olyan ember közöttünk, aki ne találkozott volna még ezzel. Jézus Krisztus jön Jeruzsálembe. Jézus Krisztus jön a megváltói útját elkezdeni. A megváltó közeledik a megváltásra váró nép felé. Olyan csodálatos beteljesülés látszik ebből ki, hogy az Isten által megígért messiás, a megváltó jön azokhoz, akik egyébként várják ezt a megváltót. És valóban az Isten népe évszázadokon keresztül a megígért messiás fogadására várt, hisz Ézsaiás próféta is csodálatosan megprófétálta nekik, hogy szabadítód érkezik. És aztán, ahogy olvastuk itt az idézetet egyébként ebben az új szövetségében is, Zakariás prófétának az üzenetét közvetíti még tisztázó helyzet, hogy királyod érkezik, alapvetően diadalmasan, dicsőségesen, de szelíden és szamárháton ülve. Izrael népe egyértelműen tudhatta, hogy a messiás meg fog érkezni, és alapvetően várták is. A nép szíve föl volt készítve ezekkel a proféciákkal arra, hogy a messiás majd megérkezik. És bizonyára nagyon sok nyomorúságos helyzetben Izrael nép, amikor felsóhajtott, akkor ott volt a szívében, hogy Uram, mikor küldöd a messiást? Uram, mikor érkezik a szabadító? Mikor foglalja már el Izrael trónját a megígért megváltó, a megígért szabadító? És Izrael népe nagyon sokszor volt nagyon nyomorult helyzetben, amikor a szabadításra nagy szüksége lett volna. Amikor a megváltó az valóban messiásként várt valaki volt, és várták, hogy megszabadítja őket abból a helyzetben, amiben vannak. És bizony, itt meg kell állnunk egy kicsit, egy rövid időre, hogy vajon mit vártak ezek az emberek, vajon mit várhattak Izrael népe, akkor, amikor a nyomorúság közepette, felszakadt a szívükből ez a vágy, hogy Uram, küld már a messiást, küld már a szabadítót, küld már a királyunkat. Vajon mennyire volt tiszta a kép előttük,
Kicsit, ha visszatekintünk a Izrael nép történetében, és nemrégiben itt volt ige hirdetési alapigéhez kötve is, az a történet, vagy az az időszak, amikor Izrael népe az első királyát választotta. És akkor nagyon világosan előttünk volt az, hogy Isten az ő prófétáján keresztül világossá tette számukra, hogy értsétek meg, én vagyok a ti királyotok. És ha most királyt akartok választani a körültetek élő néphez hasonlóan, akkor engem váltotok le a királyságból. De legyen meg az akaratotok. Tehát ha ti úgy szeretnétek, hogy legyen egy közületek való ember, király, akkor legyen meg. A proféta hiába figyelmeztette őket, hogy van ennek hátulütője. A környező népek életéből is láthatjátok, hogy mit jelent az, amikor egy népnek királya van, de Isten népe ragaszkodott hozzá, hogy nekik is legyen királyuk, és Isten megengedte nekik. Aztán volt nekik jó királyuk. Voltak jó királyok, akik az Isten akaratát fontosnak tartották, és ezért az Isten áldása ott lehetett az ő népén. Ott lehetett áldásként, ott lehetett sikerként, győzelemként Isten, mert az a király, aki uralkodott, az az Isten akaratát cselekedte. Az Isten akaratát kereste, és aztán meg is cselekedte azt. Aztán voltak, akik saját fejük után mentek, vagy olyan cselekedeteik voltak, amelyek az Isten akaratával szemben álltak, és akkor Izrael népe meglátta, hogy mit jelent az, amikor az Isten nincs vele. Amikor az Isten áldása nincs rajtuk, nem nyugszik meg rajtuk Isten áldása, és akkor kerültek aztán az Isten népe fogságba, meg szakadt szét az ország, meg elmúlt az a nagy dicsőség, amit egyébként az Istennel együtt közösségben megélt az Úr népe. Megtapasztalták, mit jelent az, amikor egy rossz király uralkodik az ő népükön. És amikor az Úr népe várta a királyt, amikor várta a szabadítót, amit Ézsaiáson keresztül, meg Zakariáson, meg nagyon sok prófétán keresztül megígért, amikor várta ezt a királyt, vajon milyen királyt várt, vajon kit várt Izrael népe? Vajon mi volt a szívében akkor, amikor ezeket az igéket hallotta, hogy nem feledkeztem meg rólad, én elküldöm a messiást, elküldöm a szabadítót, és én ki foglak hozni abból a helyzetből, amiben vagytok. És újra az én áldásomban, az én dicsőségemben lesz részetek. Vajon kit vártak? Elképzelhető, hogy azt a trónfosztott Istent várták vissza, hogy majd az Úr fog uralkodni királyként az ő népükön? Elképzelhető, hogy bűnbánatra jutottak a tekintetben, hogy miért akartuk mi, hogy az ember uralkodjon a mi életünkön, és mi leváltottuk az Istent, aki a királyunk van. Vagy felmerült valakiben, hogy a trónfosztott királyt, az Urat kellene várniuk, vagy emberkirályt vártak. Akkor úgy gondolták, hogy Dávidot, vagy Salamont, vagy valakit, vagy valahozzá hasonlót kellene visszavárni. Történelmi fejleményekből látjuk, hogy valószínűleg egy Dávid királyhoz hasonló királyt vártak. Tehát egy emberkirályt vártak, akin keresztül az Isten majd újra visszaállítja Izrael országának dicsőségét, hogy újra együtt lesz a kettészakadt ország. Újra visszajönnek a fogságba került Isten népének gyermekei. Újra keletről, nyugatról, északról és délről egy kupacba lesznek gyűjtve, és az Isten áldása majd megnyugszik rajtuk. De óriási kérdés, hogy valóban várták azt az Istent, akit trónfosztottak? Őt várták vissza királynak, vagy pedig ezt az ember királyt várták? És nagy szomorúság, nagy nyomorúsága Isten népének, hogy amikor megérkezik Jézus Krisztus, a megígért messiás, akkor nem látják meg benne az Isten ígéretét. Nem látják meg azt, hogy az Isten maga jött el hozzájuk, és maga szeretné visszaállítani a trónját Izrael népe között. Tehát igényben nem látszik kibontakozni, az Úr Jézus Krisztus érkezik a népéhez, de az Isten népe nem feltétlenül látta meg benne az Isten érkezését, az Úr érkezését. Pedig jó lett volna, hogyha akkor ott Izrael népe így kiállt föl. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Köszönjük, hogy most a te terved megvalósulhat, és valóban újra te foglalhatod el a trónust. Te lehetsz a mi királyunk, te lehetsz a mi életünknek a vezére. Úgy, hogy ezt a proféták alapvetően megjelendőlték. Ebben a mai történetben nem lehet nem észrevenni, hogy az Úr jelen van, és ő cselekszik. Nem lehet kikerülni azt, hogy az Isten cselekedete meglátszik abban, hogy Jézus érkezik. Ahogy az igében olvasjuk, közeledik Jeruzsálemhez és Betfágéba, az olajfák hegyhez értek, Jézus elküldött két tanítványt. És valami olyasmire küld el őket, ami emberi ésszel fölfoghatatlan. Szóval menjetek el a szomszéd faluba. Ott majd találtok egy szamarat a csikójával együtt. Egyrészt, hát honnan tudja Jézus, hogy van egy szamárot csikójával együtt? Másrészt pedig, amikor azt mondja a tanítványnak, hogy menjetek el, és hozzátok el azt is, ha valaki megkérdezné tőletek, hogy miért viszitek el ezeket a szamarakat. Tehát magyarul, miért kötitek el, vagy még durvábban fogalmazva, miért lopjátok el ezt a szamarat? Hát nem a tiétek. Miért vindikáltok magatoknak jogot arra, hogy ezt a szamarat elvigyétek? Akkor mondjátok neki, hogy az Úrnak van szüksége rátok. És benne van ebben a történet, hogyha valaki valóban megkérdezett tanítványkod, hogy mit csináltok ti itt? És akkor azt mondja, hogy az Úrnak van szüksége rá, és akkor azt mondja a gazda, hogy akkor vigyétek. Hát mennyire természetellenes gondolkodás, mennyire nem valós történet. Mennyire az Istennek kell benne lenni, hogy ez megvalósulhasson. A Jézus azt mondja, hogy ott a szomszéd faluban ott van az a szamár. És ott az a gazda, akinek a tulajdonában van ez a szamár, meg a csikója, az azt mondja, hogy persze. Hát az Úrnak hogy ne ajánlanál föl? Hát vigyétek. Tehát minden kóbor embernek nem adja oda az ember a szamarát, hogy vigyétek, aztán majd lesz vele valami. Hanem akkor, amikor az Isten cselekszik az emberek szívében, a tanítványok szívében is, meg annak a gazdának a szívében is, akinek a tulajdonában volt ez a szamár. És olyan jó látni, hogy valóban megtörténhet, megvalósulhat az, amit Jézus elmond a tanítványainak. És nem mondja az a gazda, hogy ne káromold itt az Isten nevét, hogy veheted a szádra az Isten nevét ebben a cselekedetben, amikor elviszed a szamarat. Isten káromol mondatokat. Nem mondja. Hanem viszik a szamarat, és odaérkezik Jézus Krisztushoz, mert az Isten cselekedett benne. És olyan jó látni, hogy valóban az Isten cselekszik akkor, amikor Jézus Krisztus érkezik az ő népéhez. Jézus Krisztuson keresztül az Isten mutatja meg magát, és meglátszik rajta, meglátszik az egész cselekmény sorozaton, hogy az Isten van mögötte. Tanítványai megtették, az állatgazdája meg elengedte a jószágot. Csodálatos történet. Minden az Isten rendje és akarata szerint formálódik benne. Összeáll az a kép, amit egyébként az Isten szava már előre megmondott a profétákon keresztül. Így ezek az emberek aztán engedelmességükön keresztül az Isten akaratába illeszkedhettek bele. Beteljesedett a profécia. Mindaz, amit Zakariás megprofétált évszázadokkal előbb, az valóság lehet. Valóban Jézus Krisztus szamáron érkezhet be Jeruzsálembe. Mai Isten népe. És nyilván ócsárolhatjuk, vagy kritizálhatjuk itt Izrael népének a hozzáállását, és rászhatjuk az ujjunkat, hogy nem figyeltetek oda, pedig oda figyeltetek volna, milyen jó lett volna nektek. Mert Isten alapvetően nekünk szeretne üzenni ezzel az igével. Isten mai népének, a keresztényeknek. Nekünk szeretne Isten ezáltal üzenni, ezáltal a történet által is. Vajon az Isten proféciája, áldása megvalósulhat-e mai népén, a keresztényeken keresztül? Be tud-e hajolni a te életed? Be tud-e hajolni az alá az isteni rend és akarat alá, ami onnan felülről jön, és sokszor olyan érthetetlen? Vagy a saját terved és akaratod fölülbírálja azt, amit az Isten eltervez, és ezért nem nyugodhat meg rajtad az ő áldása. Nem nyugodhat meg rajtad, meg a szolgálatodon. Meg azon a munkán, amit végzel. Isten akarataként szeretnéd föltüntetni azt, ami egyébként a belső akaratod. Hasonlóképpen, mint ahogy a zsidók is szerették volna. Az Isten elmondta, hogy mit szeretne megvalósítani a messiáson szabadítón keresztül. Elmondta, hogy hogyan fog érkezni és mit fog végezni. Izrael népe pedig úgy gondolta, hogy ezt áttranszformálhatja a saját elképzelésére. Úgy jöjjön a szabadító, ahogy én azt várom. Isten mai népe sokszor csavarja úgy a szolgálatát, meg az Isten tiszteletét, meg a keresztény életét is, hogy bár Isten szeretne valamit megvalósítani, de én azt áttranszformálom olyanná, mint amilyen egyébként az én elvárásom. És az én elvárásaim szerint rendezem be azt, amit Isten szeretne megvalósítani. És ráadásul még oda is vigyeztem, hogy ez az Isten akarata. Olyan szomorú látni azokat az embereket, akik ebben szenvednek. Mert egyébként sokszor olyasmit tesznek, ami az Isten akaratában való dolog lenne, külsőleg cselekszik is, csak nincs meg belül az, ami a tüzet adná hozzá, ami az erőt adná hozzá. És ezért kiégnek, ezért belepáradnak, ezért elgyengülnek. Az Isten pedig azt szeretné, hogy benne legyél a tervében, mint hogy a tanítványok benne voltak, mert ez a gazda is benne volt. Menj el oda! Nem tudom, hogy ott lesz a szamár, de elmegyek. Nem rövid út az, elgyalogolok. Nem látom, hogy ott a szamár, nem látom, hogy ott a cél, nem látom, hogy hogyan fog ez megvalósulni, de azért, mert az Úr mondta, elmegyek. És amikor a szamár gazdája ott van, hogy kéri az Úr, akkor nem mondom azt, hogy na, akkor tisztázzuk le, ezt hoztál valami megbízást, vagy hogy adjam én azt neked oda, hanem az ember, amikor tudja, hogy akkor odaadom neki, mert ő kérte. És akkor összeáll az a csodálatos terv, ami az Istennek a terve, és akkor megnyugodhat rajta az ő áldása. De a Jézus Krisztus alapvetően egy ilyen bizonytalan tanítványokkal lett volna körülvéve, akik azt mondják, hogy hát, keresünk itt közelebb egy szamarat, mert biztos van ebben a faluban is. Vagy úgy se adja ide majd az a gazda, hogyha én oda megyek hozzá, hogy hozz el a szamarat. Akkor nem valósult volna meg Jézus Krisztusnak a terve, az Istennek az akarata. De hány ilyen keresztény, vagy hányszor voltál te úgy, az Isten azt mondta, hogy menjél, és azt mondta, hát úgyse valósul az meg. Hiába beszélek én azzal, megcsináltam már háromszor, mégse volt eredménye, és az Istennel vitatkozom. És nem engedett, hogy az Úr rajtad keresztül megvalósítsa a tervét. A zsidó emberek itt ebben a történetben azt látjuk, hogy alapvetően várják az Úr Jézus, várják a szabadítót. De az Úr Jézus Krisztusban nem látják meg a szabadításukat, a szabadítókat. Sokszor tapasztaltuk egyébként, amikor teológusok együtt voltak, és próbálták a zsidó emberek viselkedését, helyzetét elemezni. Sokszor próbálnak olyan emberi segítséget nyújtani. Legutóbbi lelkész gyűlésünkön is többen felhozták azt, hogy igen, hát a zsidók nem fogadták el Jézus Krisztust, mint messiást, mint szabadítót, de hát ez azért történt, hogy megbotránkozzanak rajta, megbotránkozásul legyen, és a keresztények, tehát a pogányok pedig Jézus Krisztus gyermekei legyenek. És egyébként majd valahol az eszkatonban, valahol majd ott az üdvösség terén, majd valahol a zsidó testvérek becsúsznak az üdvösségbe. Emberi próbálkozások. Hogyan tudnánk az Isten akaratát kicsavarni, az Isten rendjét kicsavarni? És hogyan próbáljuk megmagyarázni? Holott nem kellene megmagyarázni, azt mondani, hogy testvérek, zsidó testvérek, ott elnéztétek a dolgot. Egy óriási tévedésetek volt. A csodálatos proféciák hozták, elétek tárták, de nem ismertétek föl. De nem baj. Hát térjetek meg. És akkor tiétek lesz az a messiás, akit nagyon várt, aki hozzátok volt küldve. Nem ismertétek fel akkor, de nem zárult még le a kegyelmi idő. De hát nagyon sokszor keresztények is így vagyunk, hogy nem vesszük észre az Úr látogatását. Amikor belép az életedbe, amikor elkezd veled dolgozni, amikor szeretné az életedet formálni, alakítani, és nem veszed észre, hogy az Úr cselekszik. Azt gondolod, hogy emberi presszió, emberi alkalomteremtés. Pedig az Isten szeretne belépni az életedbe. Pedig az Isten kopogtat a szíved ajtaján. Pedig ő szeretné formálni az életedet. És ezért kimaradsz abból, amit akkor készített neked. De nem baj, mert még tart a kegyelmi idő. És ez a csoda, hogy a kegyelmi időben újra és újra oda lehet menni az Istenhez. Újra és újra lehet kérni azt a szabadítót, akit elküldött a mennyei Úr, az övéhez, az ő népéhez. Az Úr küldte, hogy uralkodjon, hogy király legyen az övének az életén. És ez a kérdés, ennek a vasárnapnak ez a kérdés, hogy engeded-e, hogy az Isten uralmat vegyen a te életed fölött? Hogy engeded-e, hogy ő uralkodjon az életeden? Hogy te alá tudod-e rendelni a gondolatodat, akaratodat, tervedet? Engeded-e, hogy uralkodjon az életeden? Az emberek azzal mutatták ki hódolatukat, ebben a történetben levették a felső ruhájukat, ágokat vágtak, dicsőítették az Urat. Hódoltak az Úr Jézus Krisztusnak. Alá vetették azt, ami az egész életük. Nagyon értékes volt abban az időben egy felsőruha. Most sem olcsó, de nagyon értékes volt a felsőruhát letenni oda a szamárlába alá. De ők azt mondták, hogy megérdemli, mert ő az Úr, mert ő a király. És vágták az ágakat, hogy díszes legyen, méltó legyen a királyhoz a Jézus Krisztus bevonulása. Isten szeretné tehát ezen a vasárnapon számodra is világossá tenni és egyértelművé tenni, hogy ő az Úr, ő vezeti az életedet. Ő tartja meg az életedet. És jó volt Tamásék bizonyságtételét hallani, vagy történetét hallani, hogy alapvetően nem lett belőle nagy baj ebből a balesetből. Hogy jön egy egerészőv, az nem egy leréd, az egy viszonylag nagy testű madár, és az becsapódik az ablakba. Mikor Tamás elmesélte ezt, akkor kicsit humorosan fogtuk föl, hogy ő azt mondta, hogy ő süket volt, és mellette ült Barnus, aki meg vak. Tehát egy süket meg egy vak ült elő a tranzitba, mert az Isten lerendezte, hogy ne legyenek ott látók, meg hallók, mert akkor ki tudja, hogy mit csinált volna. Elkapta volna a kormányt, vagy akármit csinált, belemegy az áróba, vagy neki megy a szalakorlátnak. Az Isten megőrizte őket abban a helyzetben. Még akkor is, ha süketté tette, akkor ott Tamást ebben az esetben. És hogyha Tamás ott kihúzná magát, hogy azért tudok én vezetni, meg jól mondta ezt Petrilla Attila, hogy jó emberre lett bízva az autó, akkor utána majd megtapasztalná, hogy mit jelent az, amikor a saját erejében bízik. De hogyha az ember oda tudja tenni az életét, és azt mondaná, hogy köszönöm Uram, hogy megőriztél. Nem az én dicsőségem, nem az én tudásom. Tehát te kegyelmed volt, ami megtartott bennünket. És azért ilyenkor szoktak kialakulni nagyon jó ima közösségek. Amikor nagyon közel van a veszély, akkor az ember szíve nagyon meg tud nyílni az Isten felé. Nem hiszem, hogy a csendes hétvégén nem lett volna alkalom az imádságra, és most ezt úgy pluszba be kellett volna tenni, de az ember szíve megmozdul akkor. Meg nyilván, amikor mi is hallottuk az Isten tisztelet végén az örökszálláson, hogy mi történt, akkor szívünk megnyílt az Úr felé, hogy Uram, akkor őrizd meg őket ott, ahol vannak. És az Isten ezt szeretné, hogyha ott lehetne az egész életünk az ő uralma alatt, és tőle vennénk el mindent, az áldást is, meg a nehézséget is, a próbákat is, a kísértéseket is, hogy az ő erejével tudjunk megállni benne, és valóban, hogyha érkezik a szabadító, akkor az megérkezhessen az életünkbe. Ne csak valami szokás legyen, valami régi, hagyományos, adventi szokásunk, koszorúval, adventi naptárral, meg én nem tudom én mivel, mert sokféle szokás van régről, ami, hogyha megtelik Isten lelkével, akkor áldás lehet mindannyiunk számára. De ha csak külsőség marad, akkor semmit nem ér. Engedjük, hogy ez a 4 hét, ami Jézus Krisztus születésének az ünnepéig van most előttünk, az művelhesse a szívünket, és művelhesse ezt az életünkbe, hogy király lehessen, hogy uralkodhasson az életünkön, hogy mi pedig bele tudjunk alászkodni az ő akaratába és rendjébe, mert ez az Isten szent akarata, és ebben szeretne megáldani bennünket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te fölvetted ezt a terhet, hogy mennyei hazát otthagyva elgyere és elfoglald a trónusodat a te népednek a királyságában. Bocsáss meg, Urunk, hogy akkor is meg azóta is olyan sokszor és sokak nem figyelünk rád, és a te királyságod nem lesz fontos. Nem lesz fontos a te akaratodnak ismerete, meg annak cselekvése. És bocsáss meg, Uram, hogy sokszor reklamálunk, hogy nincs áldás az életünkön. Nem tapasztaljuk a gyermekszeret, nem tapasztaljuk azt a békességet, ami te tőled jöhet egyedül. Bocsáss meg, hogy olyankor reklamálunk, amikor mi vagyunk az okai. De áld meg bennünket, Urunk, hogy ebben az adventben, amikor készülünk te születésednek az ünneplésére, add meg, hogy ebben a 4 hétben fölkészülhessen a mi szívünk, lelkünk a fogadásodra. Add meg, hogy megérkezhess életünk trónjára, hogy megdicsülhess ott, Urunk, és te irányíthasd egyenként és egyénenként is, meg közösségben is az életünket. Áld meg bennünket, Urunk, ebben a szándékban. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lesz, ez Advent első vasárnapja, az pedig a hónap első vasárnapja. Úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral, mindenkit szeretettel várunk, és minden bűnbánó szívű testvérünket várunk úrvacsorai közösségbe is. Előtte még 6-án lesz az adventi szokásos gyülekezeti csendes napunk, amely december 6-án 10 órakor kezdődik. Ilyen kis szórólapokat találnak a testvérek majd kint a bejáratnál, amelyen rajta van a napnak a programja, témája, szolgálói. Azokból vehetnek el, vihetnek is esetleg olyanok felé, akiket szívesen szeretnének meghívni vagy itt látni. 10 órától szokásos időpontig, tehát 16 óráig leszünk együtt. Zsarnai Krisztián és Dobó Dániel fog szolgálni közöttünk, és természetesen bizonyságtételekre, szolgálattételekre lesz lehetőség. Ebéd is fő, majd együtt leszünk az asztalnál is, Isten szín előtt is, és az asztalnál is. Tehát mindenkit szeretettel várunk erre az adventi csendes napunkra. 20-án, december 20-án Görögszálláson is lesz egy csendes nap, amelyre szeretettel várnak a cigány testvérek mindannyiunkat. Az 20-án szintén 10 órakor kezdődik Görögszállási közösségi házunkban, alternatív centrumban. Természetesen lehet már kipreparálni az év első csendes heteit is, mert hogy a Biatorbágyi csendeseteknek az időpontjai, ha még nem kerültek föl, akkor lassan fölkerülnek a honlapra, de február első hetében már férfi hét lesz, aztán asszony hét is, és még egy férfi, tehát két férfi hét is lesz a februári időszakban. Gyorsan beszoktak telni ezek a téli hetek, úgyhogy akik szeretnének jelentkezni, azok kérem, hogy figyeljék az internetet, ha pedig nem tudnak az internettel bánni, akkor szóljanak nekünk, és akkor megpróbáljuk ezeket a jelentkezéseket interneten rögzíteni. Ezek az időpontok vannak itt előttünk. Nem soká megjelenik csendes napra, megjelenik az új hírlevél, abban benne lesznek a karácsonyi szolgálatoknak az időpontjai. Karácsonyi szolgálatok a szokott rendben folynak, tehát lesz egy karácsony esti istentisztelet itt a Nyírtelki templomunkban, karácsony első napján itt Nyírtelken és Görögszálláson, másnapján pedig Kisvárdán szokásos rendben és időben. Kérem a testvéreket, hogy erre is készüljenek, és hívogassanak is, hogy együtt lehessünk az Isten dicsőségére, annak ünneplésére. Máté, szeretném mondani valamit?
Igen, december 13-án ifjúsági közösségi alkalmat tartunk szombaton 5 órától itt a templomba. Minden fiatal szeretettel várunk.
Hát adventi közösségi alkalom a fiatalok részére 13-án délután. Feleségem pedig mutogatja a görögszállási paprikának a lehetőségét. Még mindig terem a fóliában a paprika, amit az orosházi magnenesítők ajándékaként kaptuk. Egy-két fajta még ebben a kevés napsütéses órákban is növekszik. Ezek csípős fajták, ugye? Nem túlságosan, egy kicsit enyén csípős fajta. Isten tisztelet végén 40 forintos áron lehet belőle hazavinni. Aki szeretne és aki szeretné támogatni ezzel a görögszállási munkát, az megteheti. Kívánom a testvéreknek, hogy Istentől megáldott legyen az adventi időszakjuk, most az első vasárnaptól kezdve végig ebben az esztendőben, kicsit sűrűbb ünnepi alkalmak mentén, legyen áldott az egyéni és a családi, meg a gyülekezeti ünneplésük is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként a 211-es számú éneket énekeljük. 211-es ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, hogy a te akaratod, a te proféciád, az megáll és megvalósul. Köszönjük, Urunk, hogy minden ígéreted vagy valósággá lett már, vagy most van készülőben, vagy a jövőben fog megtörténni. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen szilárd alapot adtál hitünknek, reménységünknek. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy itt advent első vasárnapján is megállhatunk te előtted, hallgatva azokat az igéket, proféciákat, amelyeket a te népednek küldtél, adtál. Add meg, Urunk, hogy a szívünkbe vésődjenek ezek az ígéretek, és soha el ne hajoljunk attól, amit a szívünkbe adtál. És így köszönjük néked, Urunk, azokat az embereket, akik ezen a mai vasárnapon fejet meg térdet hajtanak előtted. Köszönjük néked a keresztény testvéreinket, azokat, akiknek uruk lehetsz, akiknek királyként uralkodhatsz az életükben. Add meg, Urunk, hogy így a király népeként állhassunk meg te előtted ezen a mai vasárnapon is, hálát adva neked gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden tagjáért, azokért az emberekért, akik ebben a gyülekezetben szolgálnak, és a te akaratodat cselekszik. Add meg, hogy áldásod sokszorosan térjen vissza az életükre, Urunk. És áld meg azokat is, akik szerte az országban, meg a világban is a te akaratodban járnak, és a te országod dicsőségét hirdetik. Akik le tudják venni a felső ruhájukat, meg ágokat vágnak a te lábnyomod elé. Köszönjük, Urunk, hogy sokan lehetnek így, és ezekkel az emberekkel, sokakkal lehetünk a te testednek tagja, testvérek.
Így áld meg, Urunk, egyházunkat is, benne lelkészeinket, espereseket, püspököket, felügyelőket, presbitereket, azokat, akik a te országod építésére szegődtek, akik felhatalmazást is kaptak, akik elhívást is kaptak erre a szolgálatra. Segítsd őket, Urunk, hogy a szívük ott lehessen a te kezedben, hogy megdicsülhess az életükben, hogy megálthasd őket. És így könyörgünk, Urunk, ezért az egész teremtett világért is, benne minden emberért, minden hatalmasságért és hatalomért, bárcsak akik tőled kaptak hatalmat, mind figyelhetnének rád, és úgy igazíthatnák ennek a világnak az útját és rendjét, hogy megdicsőülhess abban. Te vezesd, Urunk, politikai meg gazdasági hatalmat kapott embereket is, hogy keressék a te akaratodat, és tudjanak járni a te utadon. Így tesszük eléd, Urunk, népünket, nemzetünket, országunkat is. Add meg, hogy olyan vezetőink legyenek, akik hajlandóak önmagukat feláldozni a népért, azokért, akik rájuk bízattak. Áldj meg bennünket, Urunk, eképpen is ebben a hazában. Köszönjük, hogy erőtted lehet, Urunk, életünk minden része, szegmense. Úgy köszönjük néked, Urunk, hogy adsz ünnepeket, meg hétköznapokat, bárcsak minden vasárnapot, minden hetedik napot meg tudnánk úgy szentelni, hogy azt te szeretnéd, hogy oda tegyük eléd, Urunk, és tőled vehessük el annak minden áldását, de add meg, hogy a hétköznapokban is te lehessél az Úr, és a te akaratod fontos legyen számunkra, hogy meg tudjuk élni azt, ami a hétköznapi életünkben van, gyermeknevelésként, házasságunkban, gyülekezeti életünkben, társadalmi életünkben, és anyagi helyzetünkben, vagy lakhatásunkban is. Légy azokkal, Urunk, akik nem tudnak ezekről gondoskodni, akik nem tudják az önmaguk életét kormányozni, gardírozni, te adj bölcsességet ahhoz, Urunk, hogy segíthessük őket ebben, és kinek-kinek add meg az önmagáról való gondoskodásnak a bölcsességét. Légy a fedél nélküliekkel, Urunk, ebben az egyre hidegebbedő időben. Segítsd őket, Urunk, hogy megtalálhassák az életükben a kiutat. Légy azokkal is, akik munkanélkül vannak, akik nem tudnak magukról gondoskodni, hogy megélhessék ezt, és tudjanak örvendezni a magukról való gondoskodás örömében is. De mindenek felett hadd legyen mindez, Urunk, a te kegyelmedben, a te királyságod alatt. Hadd tapasztalhassuk meg, hogy miképpen uralkodsz az életünkön, és miképpen gardírozod, irányítod azt, hogy vehessünk áldást, Urunk, nap-nap után. Próbák, kísértések közepette is, földi életünk során, amíg igyekezzünk arra mennyei elhívásra, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Thank you.